Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, a stúdióban itt van Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Miért kezdődött meg a kampány ilyen korán, a ciklus rendes vége előtt?
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Hát ez jó kérdés, ezt talán meg kellene kérdezni a kampányt legelőször kezdő baloldaltól, hiszen látja, hogy talán tavaly november óta egy központi téma, és ezért a közéleti híreknek, vagy a politikai híreknek meghatározója, hogy miniszterelnök kasztingban a baloldalt, illetve összefogás játék, vagy meccs folyik ki, kivel tárgyal, bejelentkezik Botka László, felhívja a PM képviselőjét, Szabó Témia kivonul, nem vonul, LMP elhatárolódik, Gyurcsány megsértődik, Lengyel László királycsináló, vagy nem.
De mit izgatja ez a kormány oldalt?
Ez olyan, mint hát ez egy ilyen sajátos vonás, ez olyan, mint a költöző madaraknak az elindulása. Tehát először egyszer csak nyugtalanná válnak, aztán néhányan elkezdek indulni, és a végén akkor is rend az egész csapat, hogy az korai. Mert ez így átterjed. Tehát a politika is egy kicsit hasonló szerveződés vagy rendeződés mutat. Tehát elindul a baloldalon egy casting, arra reagál Vona Gábor, mit szólunk mi, kommentáltatnak minket, nyilván mi is figyeljük, átragad az egész rendszerre. Ez nem borította fel a mi kampány felkészülésünket, míg mi nálunk miniszterelnök kampány vagy casting egyáltalán nem folyik. Az, hogy kivel fogunk össze, az teljesen nyilvánvaló, a KDNP-vel, és éppen ezért nálunk szervezeti kérdések vannak a frakciúlésen, és alapvetően ilyen kérdésekről volt szó, arról, hogy mivel kell foglalkozni az országnak 2014-ben. Persze már figyelve a kampányra, de nálunk az egész más, csak azt nem lehet eltagadni, hogy a ezen viszonylag összetett okok miatt mégiscsak a kampányra való felkészülés jegyében zajlik a magyar politika. Ne felejtsük el, hogy a Jobbiknak ahhoz, hogy azt a fordulatot végrehajtsa, amivel most Vona Gábor kísérletezik, hogy egy markánsan és durván antiszemita pártból egy kvázi filoszemita pártot csináljon, de egy olyat, amit adott esetben, amire megkapja a kóserpecsétet a különböző zsidó szervezetektől, megkaphatja azt a pecsétet, hogy összefogjon a korábban gyűlölt baloldallal. Tehát ahhoz ezt a mozgást el kell kezdeni neki is. Tehát az egész ellenzék különböző okok miatt, a baloldal más miatt, a Jobbik más miatt elkezdett ilyen kampány üzemúrra kapcsolni. És ez természetesen ezzel jár együtt.
De az, amit most látunk, az új nemzeti politika, az öt nagy veszély elhárításának politikája, ez a Fideszben magától van, vagy ez már reakció ezekre a folyamatokra?
Hát ez nem a marsról fogott jelek alapján adódik. Hát az Európai Unió politikai mozgásaira, miután a szövetség tagjai vagyunk mi is, sőt elkötelezett tagjai, tehát az Unióban szeretnénk elképzelni Magyarország jövőjét is, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy azokra reagálnunk kell. Hogyha az Unió felveti mondjuk az energia árszabályozás kapcsán azt a kérdést, hogy helyese, hogy ott van a nemzeti kormányoknál az energia árának meghatározásának a joga, vagy ezt vegyük el, az Unió azt mondja, hogy vegyük el. Hát miután nekünk a rezsicsökkentés kulcsfontosságú kérdés, ezért nyilván erre reagálunk, mert hogyha megfosztja az Unió Magyarországot attól, hogy a magyar kormány határozhassa meg az energiaárakat, akkor a rezsicsökkentésnek lőttek. Tehát erre reagálunk. És ilyen a közös adópolitika, aminek kapcsán, hogyha lesz, akkor az adócsökkentés nem fog menni. Persze ezt nem így mondják az európai szakzsargonban, hanem ez bonyolult, hogy senki ne értse. Úgy hívják, hogy szolidaritási pillér. Ebből ugye nem lehet tudni, hogy miről van szó, de arról van szó végső soron, hogy a bizonyos adó nemek esetében közös adópolitika legyen, ez Magyarország számára hátrányos. Ugyanez a helyzetnek a munkahelyteremtő és a munkaerőpolitikai eszközök terén, mert az Unió egy csomó eszközt, ami Magyarországon fontos, azt folyamatosan támad. Nem átfogó stratégia szerint, hanem a diák szövetkezetek esetében. Ott elszenvedtünk kötelezettségszegési eljárást a munkaerőkölcsönzés kapcsán. Dettó, ezek ugye mind ilyen atipikus foglalkoztatáspolitikai eszközök, és folyamatosan támadják az egyedi munkahelyteremtő döntéseit a kormánynak a támogatásokat, tiltott támogatás ürügyén. Hát erre is reagálni kell. A migrációra aztán végképpen nyilvánvalóan reagálni kell, ott mindig valami történik. Tehát Mi nem önmagában a kampányra való felkészülés jegyében határoztuk meg egy új nemzeti politikának a körvonalat, hanem egész egyszerűen azért, mert benne élünk egy politikai szövetségben, egy térben, ahol muszáj reagálni a fejleményekre.
De hogy jönnek az ilyen súlyú kérdésekhez a civil szervezetek problémái? Az ellen már volt egy nagyon komoly fellépés sorozat a kormánynak. Vittek itt el Bilincsben civil szervezeti vezetőt, majd kiderült, hogy nagyjából mindent szabályosan csinálnak.
De azért ez a civil szervezet megfogalmazás, ez egy rossz fogalomhasználat, és nem is teljesen megtévesztő. Szerintem ne használjuk mi sem.
Mit használjuk?
Nem, arról van szó, hogy, minden országban, ha belegondol, azok a kérdések, amiről most beszéltünk, a közös adópolitika, energiaár meghatározás, uniós vagy magyar, a munkahelyteremtési támogatások és eszközök uniós támadása, a migrációs kérdés, ez mind-mind végső soron szuverenitási kérdés. És az az ötödik, ez a nyilvánosság és a szuverenitás kérdése a következőképpen fogalmazható meg, hogy Magyarország megengedhetőnek tartja-e, hogy olyan szervezetek, akik nyilvánvalóan politikai és közéleti kérdésekben szeretnék a magyar közvéleményt befolyásolni, elfedjék azt, hogy a támogatásuk hazai vagy külföldi forrásból valósul meg. Szerintünk jogunk van tudni a saját hazánkban, Magyarországon, ha nem magyar illető, mert a magyar támogatókkal nincsen semmi, vagy ez a mi hazánk, minden magyarnak joga alakítani a közvéleményt, lépje be pártba, szervezzen egyesületet, ez teljesen rendben van. De mikor külföldről finanszírozott szervezetek, fiók lerakatai Magyarországon fizetett aktivistákkal, külföldi műhelyekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében folytatnak tevékenységet Magyarországon, az helyes, hogyha erről mi tudunk. Legyen az négy mancs, legyen az nem tudom milyen jogvédő szervezet. De hát ez mind szuverenitási kérdés, és csak azt akarjuk elérni, hogy ez legyen transzparens. Tudjuk azt, hogy Soros György x millió forintot ad az Amnesty Internationalnek az alábbi célok Magyarország érvényesítése érdekében.
De ezt most nem tudjuk?
Hát tudjuk.
Egy csomó szervezetnek fönn van a honlapján, hogy pontosan milyen pénzt, milyen támogatást honnan kapnak, csak döngészni kell.
Hát például a négy mancs, ha emlékszik a négy mancs vitára, ott folyamatosan az volt a vita, hogy kik finanszírozzák, milyen érdekes, hogy máshol, ahol szintén mit tesz a véletlen, a Liba máj piacon piacvezető, vagy nagyon fontos piacú Franciaország esetében indultak ilyen mozgások, ott nem terült ki. Tehát én azt gondolom, hogy itt a teljes körűségre kell törekedni, és akkor a dolog az rendben van, szeretnénk ezt megtudni, és nem azzal az érdekes, hogy milyen, tehát az az érdekes, hogy ki a végső támogató. Tehát nem a közbe eső támogatókra van szükségünk, hanem hogy arról, hogy ki a végső támogató. Hogyha hadd legyen Magyarország ilyen szempontból is átlátható. Ez remélem nem baj, hogy a nyilvánosságra törekszünk. Ha ezek legális, legitim célok, akkor ezt fel lehet vállalni, akkor nincs. Akkor örömmel nyugtázzák az ilyen típusú szervezetek azt, hogy végre a nyilvánosság számára egy fontos adatot elmondhatnak.
De ki fog terjedni ez az átláthatóság a magyar pénzből finanszírozott civil szervezetekre is? Tehát nem tudjuk, hogy a CÖF honnan kapja a pénzt?
Vagy mit tudom én, a Momentum, vagy most mondhatunk bármit, nem, mert hogyha magyar forrásaik vannak, arra vannak megfelelő szabályok most is. Itt arról van szó, ugye az nem szuverenitási kérdés, hogy Magyarországon a magyarok akarják befolyásolni a saját hazájuk sorsát, az egy teljesen legitim dolog. De a magyarok életét, a magyarok döntéseit, ha Magyarországról akarják befolyásolni, az rendben van. A külföldről akkor legalább tudjunk róla. Ennyi az egész. Egyébként ez a szabályzási kérdés, ez Amerikában épp úgy felvetődött, mint bárhol máshol a világon, és ott is alapvetően a nyilvánossághoz fordultak, és azt mondták, hogy legalább közölni kelljen, hogy ki a végső támogató, és azt milyen célra adta azt a pénzt.
Mondta, hogy szervezeti kérdésekkel foglalkoztak, választókerületi vezetés az mindenhol megvan már, vagy ez nem olyan szervezeti
négy
kérdés?
Négy kivételével az összes választókerületi elnök megvan, és az azt jelenti, hogy durván a 18-ban indítató egyéni jelöltjeinknek a 89-90%-a is megvan. Tehát lényegében, és már csak néhány döntés hiányzik, és az is csak egyeztetés kérdése, ez azt jelenti, hogy ha holnap indul a kampány, akkor is kész vagyunk.
Tehát egy évvel a választások előtt 90%-os a személyi készültség. Nagyjából ezt lehet, igen, ezt lehet mondani.
Meg azért itt nem csak személyi kérdésről is van szó, hanem strukturális kérdésekről, meg szervezetépítési kérdésekről, ez haladlanul fontos, tehát itt is elég jól állunk.
De mit kell még a Fidesznek szervezetépítésben felmutatnia?
Hát ez...
Mert szokták mondani, hogy hát ez kész van gyakorlatilag, hát számtalanszor ez... lepróbálták, egy rakás megnyert választás hát van.
Akkor a kérdés a következő. Miért jár Lionel Messi edzésre? Hát nem ő a világ egyik legjobb focistája? Nem tud focizni? Hát mi a francnak jár edzésekre? Minek gyakorolni? Minek? Teljesen felesleges, úgyis jó a legjobb, nem?
De hogy gyakorolnak? Mert Messi úgy gyakorol, hogy rúg, meg fejjel, meg dekázik, meg fut.
Hát hogy ne?
Fidesz,
hát,
hogy?
Hát egy szervezet esetében is a folyamatos üzemeltetés kapcsán kell ki. Főleg, hogyha ilyen kampányszerű az üzemeltetés, akkor kell készülni, oktatásokat szervezni, tréningeket szervezni, kampánycsapatot összeállítani, őket kiképezni, minden kampány más. Teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek, akik nekünk dolgoznak, változnak, elköltözik, élethelyzete változott, nem tud más segíteni, stb. Stb. Újak jönnek, akik érdeklődnek, be kell őket építeni. Tehát ez egy nagyon nagy munka. Itt azért 100 000 embernek az összeszervezéséről van szó, durván ennyien dolgoznak nálunk egy kampányban, és azért 100 000 embert összeszervezni egy viszonylag szisztematikus, fél évig tartó koncentrált munkára, azért az felkészülést igényel. Mi például, amikor Debrecenben különböző világversenyeket szerveztünk, 21 néhányat, akkor minden egyes világversenyen lényegében ugyanazokat az önkénteseket tréningeltettük. Pedig már voltak 15-nél önkéntesek, a 16-ra is fel kell készülni.
Miben lehet fölfűteni az önkénteseket, amikor kétszer nyerték meg a választást? Az ellenzékben azzal a szokás, hogy meg kell verni a kormányt, és az világos beszéd.
Hát mi nem az ellenzéket akarjuk megverni, hanem vannak rendkívül fontos céljaink az ország életében, amit szeretnénk megvalósítani. Például az az egyszerű kérdés, hogy az Európai Unió számára a legfontosabb kihívás most, sőt az európai élet, az európai értékek és az európai civilizáció szempontjából a legfontosabb kihívás a migráció. Képzelj el, hogy a saját értékeink, a saját civilizációnk, a saját hagyományaink megvédésével rendkívül sok mindent lehet, mindenkit lehet mozgósítani, sőt, majdnem mindenkit. Tehát erre a hívószóra jönnek az emberek, mert fontos nekik a hazájuk, fontosak az értékeik, fontos az, hogy a Magyarországról mit gondolnak, és szeretnék ezt úgy továbbadni az unokáiknak, hogy valamit megőrüzzenek abból, amit mi is kaptunk a szüleinktől. Tehát ez egy fontos motivum. Akinek gyermekei vannak, azt érdekli az a kérdés, hogy unokái vannak, azt akármilyen idős érdekli az a kérdés, hogy hogyan lesz 20 év múlva, lesz-e még Magyarország, mivel kell szembenézni, lesz-e európai civilizáció, vagy olyan állapotok lesznek már, amikor olyan városok vannak, vagy országrészek, ahol nem szabad menni már magyaroknak, mert az már elveszett, mint amivel Európában találkozunk. Ezek mozgósító erővel bírnak.
Miért kell Áder Jánost ilyen korán megválasztani?
Tudja, Magyarországon vannak ide vonatkozó törvények. Azok világosan megmondják, hogy mennyi nappal a mandátumának lejárta előtt kell a köztársasági elnököt megválasztani a parlamentnek, és mennyi nappal a mandátum lejárta előtt kell az elnöknek esküt tenni. Nos, hogyha ezt visszaszámoljuk, akkor az a helyzet, hogy Áder János mandátumnak lejárásához képest a törvényi határidőket betartva, de ez már így volt Göncz Árpádnál is, tehát ezt nem most tartuk ki, március 11-e és április 10-e között kell megválasztani, és Áder Jánosnak, ha ő lesz a köztársasági elnök, legkésőbb május 10-én kell esküt tenni. Ezek a törvényi határidők, ezt szeretnénk betartani. Tehát március 14-e előtt semmiképp sem fogunk a parlamentben elnököt választani, de április 10-e után sem, mert akkor megsértjük a szabályokat.
Van önben szemernyi kéte is, hogy Áder János lesz köztességének?
Hát az a helyzet, hogy a Fidesz és a KDNP frakciószövetség összes tagja a Áder Jánost ajánlja a parlamentnek, így a második fordulóban szinte biztos, hogy Áder János nyer, ha csak az ég a földel egyben nem válik, de hát most azt nem tudom elképzelni, hogy mit történik, minek kéne történnie. Tehát olyan sok kétségem nincsen.
Felmerült-e a Fidesznek bármelyik komoly testületében, hogy ne Áder Jánost jelöljék, mert erről elemzőkkel élénk polémiát szoktunk itt folytatni.
Volt vita arról, hogy ki legyen a következő 5 évre a köztársaság elnöke, és nem önmagában nevek vetődtek fel, hanem szempontok. és végül is egyöntetű volt az, hogy Áder János kérjük fel, hogyha elvállalja, akkor még egy ciklusra, ugye csak egyszer lehet újra választani az elnököt. Eleve Áder János először, mikor elvállalta az elnökséget, akkor azt mondta, hogy csak egy ciklus szeretne kitölteni, tehát eleve le kellett ülni azzal kapcsolatban vele beszélni, hogy végig gondolva vállalja el még egy ciklusra.
Milyen szempontok merülnek föl ilyenkor?
Hát a következő időszak politikai történéseit azért nagyjából lehet becsülni. Ott milyen karakterű, típusú köztársasági elnökre lenne szükség. Ugye azt kalkulálva, hogy Magyarországon a köztársasági elnök mi most az alkotmányos szerepe. Tehát ilyen értelemben például az az ötlet, hogy Áder Jánost vagy bárkit közvetlenül a választók választanak meg köztársasági elnöknek, és nem a parlament, az csak akkor értelmes felvetés, hogyha az egész alkotmányos konstrukciónkat újra gondoljuk. De erről is beszéltünk, és úgy gondoltuk, hogy nem, ez így jó. Tehát megfelel a célnak. És akkor itt hát van, ugye milyen elnök kell egy ilyen szimbolikus politikai térben, olyan, aki nagyon fontos témákat a nemzet számára meg tud fogalmazni, és fontosan szinten tartja akkor is, hogyha ezek nem feltétlenül ilyen rendkívül izgalmakat okozó napi kérdések. Na most minimum az egyik ilyen téma az a környezetvédelem a Magyarország számára, és kiemelten a vizek védelme, vagy a vizek kérdése, és ebben azt látjuk, hogy Áder János nyilvánvalóan jó szereplő. Azt nem lehet elvárni, hogy minden kérdésben ilyen legyen, de ennek a feltételnek nyilván megfelel. Hogy egy olyan embert választunk, aki még nem szerelte, nem, azt nem tudjuk, hogy szerepelne. Nyilván olyan elnök kell, akiről a magyarok többsége is elhiszi, hogy önálló entitásként, önálló autoritással képviseli a nemzetet, az egységet. A nemzet egységét fejezi ki. Na most tekintettel arra, hogy Áder János az eddigi munkáson is bizonyította, hogy ha kell, kiáll a törvényesség az alkotmányosság védelme érdekében, és igenis, ha kell, akkor fontos szempontok kapcsán vitát kezdeményez kormányon, a parlamenttel, parlamenti többségi frakcióval. Ebben szerintem senki nem gondolja ma azt, hogy a idézővet éve a Áder Jánost, akár a kormány, akár a Fidesz frakció az így dróton tudja rángatni. De én ismerem személyesen, az egész személyisége teljesen más. Tehát egy rendkívül erősen belülről meghatározott ember. Ez is fontos egyébként, mert nyilvánvaló, hogy ez fontos az államfő tevékenységének a megítélésekor, és akkor még van egy csomó más szempont, és ezeknek azért Áder János az elmúlt időszak munkája kapcsán tényleg megfelel.
Meglepődtek, hogy mennyi aláírás gyűlt össze, vagyis mennyi aláírás összegyűjtéséről számoltak be az olimpia ellenes mozgalom aktivistái?
Nem, körülbelül nem. Hát
gondolta, hogy 250 000 összejön?
Hát arra gondoltam, hogy a baloldal egészen biztosan tudja mozgósítani a budapesti szavazóbázisát, és a sikerült is ebben az ügyben. Ez, nézze, a nagy szám aláírás gyűjtésnél azt mi ne felejtsen el, hogy szerveztünk már aláírás gyűjtéseket, mondjuk egy nap alatt 600 000 aláírás, az nagy szám. De most nagyon hosszú idő alatt, nagyon koncentráltan 260 000, az nyilván nagy teljesítmény, de egy olyan párt esetében, aki képes volt egy nap alatt 800 000, ez a rekordunk, egy nap alatt 800 000 aláírás gyűjteni, igaz az egész országban, de a fővárosban is több, mint a 300 000 aláírás gyűjt össze egy nap alatt, azért itt ettől nem álljonunk el. Nyilván egy baloldal szempontjából ez óriási teljesítmény, a Fidesznél ezért aranyérmet, hogy több, mint egy hónap alatt ennyi aláírás gyűjt össze nem osztanak.
Keresték-e az okát annak, hogy ez miért van, hogy néhány kérdésben netadó bolt zár meg most az olimpia, viszonylag gyorsan össze tud jönni egy kormány ellenes, már látható kisebbség?
Hát az minden kérdésben össze tud jönni, mert azért a...
De miért pont ezekben?
Hát másban is összejött már oktatás, egészségügy. Hát igen, ott nem emlékszik rá, hogy valamilyen, most meg nem mondom melyik ellenzéki, vagy mert ott is sok volt, mozgalom azért utcára hívott embereket. Mondjuk itt például a olimpiai ügyben utcára nem írtak senkit, most csak aláírás gyűjtöttek. Tehát különböző akciók voltak már.
De ennek van következménye?
Persze, van következménye, a legfontosabb az, hogy az ellenzék hicegése az olimpiai ügyét szemben láthatólag annulálta.
Miért nem próbálták őket menet közben meggyőzni, hogy ez egy nemzeti ügy? Ha már egyszer mellé álltak, akkor tartsanak is ki ott végig.
Hát azért, mert hogyha valaki egy ilyen ügyben aláírásgyűjtést indít, és nem lehet félreérteni a szándékot, Nolimpia, mozgalom, stb., azt kár arról győzködni, hogy gondolja meg, fontolja meg, mert ez teljesen reménytelen. Ez olyan, mint amikor a Fradi Újpest meccsen időként a speaker bemondja, hogy kérjük a szurkolókat a kultúrát magatartásra, jó? Oké. A sok eredménye van.
De bevonni sem próbálták őket?
Kiket?
Bele az ellenzékieket.
Mivel?
Szakembereiket, politikusaikat, hogy lássanak bele a folyamatokba, és a személyes hitelességükkel mondják azt, hogy itt minden rendben van, hajrá, Olimpia, jó lesz ez.
Na de tisztán valamit. Ezt megtettük akkor, amikor felmerült az Olimpia rendezésének a dolga, és akkor a fővárosban mindenki megszavazta az olimpiai pályázatot, az ellenzék is. Kiálltak, arccal vállalták, Unhalmi Ágnes, Tóth Csaba, nem tudom, más szocialista politikusok, jobbikosok, hogy igen, ez jó, nemzeti ügy, fontos, rendezünk olimpiát. A parlamentben létrejött egy elsöprő többség, mindenki azt mondta, hogy jó, csináljunk olimpiát. Tehát megvolt ez. Na most, hogyha valaki egy ilyen szituációban árulást követ el, és az egésznek, a korábbi véleményének, és mindenfajta látható ok nélkül hátat fordít, teljesen nyilvánvalóan primitív napi politikai számításból, ott mit győzköd? Mit győzködik az ember? Jaj, mégse kéne. Jaj, gondoljátok meg. Hát ez komolytalan. Tehát azért vannak azok a szintek, ahol nyilvánvaló győzködésnek semmi értelme nincsen. Ha valaki úgy döntött, hogy politikai érdekből elárulja önmagát és az olimpia ügyét, a magyar olimpia ügyét, akkor azt kár győzködni, hát ez már reménytelen.
Ez jó stratégia volt, hogy a nullimpiás aláírásgyűjtés idején nem álltak bele a vitába.
De mi álljunk bele, hogy ne írjátok alá?
Az olimpia melletti érvelésre.
De hogy kell ugye folyik az arányos gyűjtés, hogy ne legyen olimpiai rendezés. Most ennél az egyetlen értelmes dolog az, hogy emberek ne írjátok alá, akkor szembe kerülünk azzal az álláspontunk, hogy egyébként a népszavazás az egy jó dolog. Kérjük ki az emberek véleményét fontos ügyekben. Tehát azzal az álláspontunkban nem akartunk szembe menni. Tehát inkább akkor azt mondtuk, hogy van, aki hátba szúrta az olimpia ügyét, lelke rajta.
Nem lesz népszavazás?
Hát, őszintén szóval, én azt hiszem, hogy olyan sok értelme nem lenne. Nem tudom megmondani, mert a helyzet az, hogy a jogi értelemben a népszavazást a fővárosban a fővárosi közgyűlés dönt róla, és utána a budapesti választásiroda írja ki a népszavazást. Tehát ez se nem parlament, se nem kormány, jogi értelemben. Tehát ezt a döntést, persze, hát elmondjuk a véleményüket. Ha megnézzük, akkor ugyanakkor a népszavazás tulajdonképpen már szinte szükségtelen is, mert az olimpia ügye olyan mértékben kapott halálos szúrást, mármint a magyar, tehát a Budapest olimpia rendezésnek a dolga, hogy ezt nem lehet reparálni.
De miért? Nem lehet ilyenkor már beleállni a népszavazási kampányban, számoljon, egy kőkemény?
Számoljon. Ugye, hogyha népszavazást tartunk az olimpiáról, akkor azt szeretnénk eldönteni, hogy a nép akar-e olimpiát rendezni, vagy sem. Tehát logikus, hogy addig, amíg nem dőlt el, várjunk, mert nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. A mostani határidők szerint, ha nagyon szűken vesszük, és minden flottó megy, senki nem fellebbez, stb., akkor július 16-án lehet népszavazást tartani. Július 16-án, érti, szeptember elején van a döntés. Ha viszont valaki fellebbez, mert az a politikai érdeke, hogy nem az olimpiát tartja fontosnak, hanem ezt az ügyet akarja egy kormányellenes platformán szervezni, tehát él a fellebbez jogása, jogával megszervezi, stb., akkor meg októberben lesz népszavazás. Tehát ezek a határok, a tólik határok, ha visszaszámolja a törvényes határidőket. Akkor meg már miről is kérdezik meg az embereket, már eldőlt, hogy ki fogja az olimpiát rendezni.
A kormánynak meg nyilván nem érdekel, hogy ez legyen a napi renden folyamatosan.
Ebből a szempontból az aláírás kezdeményezők is tudták, hogy ez egy alkalmatlan eszköz, mert nem tud eredménye lenni kellő időben. A július is késő, júliusban kiderül, hogy a budapestiek elsöprő többsége olimpiát akar rendezni, akkor már késő, mert addig lobby tevékenység, kampány, IOC tagok látogatása sorozatosan, országok helyszínek, hát egy csomó mindent kéne csinálni, zajlik a kampány. Tudja, ez olyan, mint hogyha a választások előtt egy héttel döntenénk, hogy kikinulnak a választásokat, akkor már késő.
Ki fogja visszamondani? Tehát... Tartós István azt mondja, hogy rá ne tolják.
Nem akarja senki se a fővárosra tolni. Én most mondom a jogi helyzetet. A jogi helyzet az az, hogy a pályázat ura a főváros. Ő pályázik, mert olimpiát városok rendeznek, a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt, tehát a pályázatot formailag ő tudja visszavonni. Tehát, hogyha a főváros nem hoz olyan döntést, hogy visszavonja az olimpiai pályázat, akkor nincs visszavonva. Tehát a kormány nem tud ilyen döntést hozni, a parlament nem tud ilyen döntést hozni. Nyilván konzultálunk a fővárossal, konzultálunk a kormány, a MOB-bal, a frakció, és utána kialakítunk egy közös álláspontot, de egyébként a jogi lépést azt nem tudjuk a főváros helyett meghozni, tehát ezt azért tudni kell. A baltét pedig a legkevésbé sem a főváros viszi el, hát és a legkevésbé sem Tarlós István, aki egy remek alkalmat látott a főváros számára az olimpia rendezésben, hogy egy csomó infrastruktúrális beruházás, fejlesztési beruházás Magyarország, de a fővárosiak érdekében is megvalósuljon. Ezt most a Momentum hátba szúrta. Tehát a fővárosiak járnak a legrosszabbul. Ebben az értelemben mondta a főpolgármester egyébként helyesen.
De mikor lesz valamilyen döntés? Kedd van?
Én szerintem heteken, egy héten belül. Mert ezt nem érdemes húzni, mert azt meg Thomas Bach, az olimpiai bizottság elnöke, mégiscsak ért hozzá, meg döntéshozó, tehát ő majd gombot fog nyomni, hogy kirendezze, megmondta, hogy ez egy politikai akció, valakik úgy gondolták, hogy színre kell lépni a politikai porondon, ez a Momentum, és nem nézve az olimpiát, nekik ez teljesen semleges, nem érdekli őket ez, csak az, hogy a névjegyet letegyék az asztalra, és pártá akarnak szerveződni, választáson indulva, viszont ezzel az ügyel bebizonyították, hogy az olimpia mögötti nemzeti konszenzus megszűnt. És ez lényegében a fővárosi esélyeket minimálisra csökkentette. Ezt a maga a Bak mondta el, tehát ezt nem lehet félreérteni. Mások is vannak a pályán, Los Angeles, Párizs, akik viszont óriási egységgel pályáznak az olimpiára. Úgyhogy ilyen értelemben azt lehetett tudni, hogy a nemzeti egység megbontása, vagy a fővárosi egység megbontása, nyilván ennek a Momentumnak érdeke volt, mert itt tud a baloldalon szereplőként színre lépni, nekik pénz nem számít, és bebizonyították, hogy van itt egy olyan csapat, akiknek nem létezik semmifajta egyéb megfontolás, mint a politikai hatalom és a befolyás, tehát semmi nem számít, és a cél szentesíti az eszközt, és ezért ezt elkezdték, így jártunk, erre reagálni kell.
Innen folytatjuk a hírek után, Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.